Szervusztok, jövőt építők, illetve ügyeskedők. Ugyanis egy olyan érdekes témát hoztam, hogy ügyeskedés, csalás, talán esetleg lopás, korrupció, és a nagyon ilyen kis finom kis téma. Alapvetően azt gondoltam, hogy adjunk tanácsokat, hogy csináljuk ezt úgy, hogy ne bukjunk le. De persze egyébként inkább az elméleti keretet is megtárgyalhatnánk. Ugyanis a TikTok mostanában nekem feldobálta Bósa Istvánt, aki hát elég sokat ült egyébként börtönben, de nagyon sok mindent meg is úszott, és ő vele több interjú is készült, egyébként a csaló királyának nevezik az úriembert, ugyanis ő az élete során volt, hogy például eladta a nyugati pályaudvar tetőszerkezetét egy német cégnek vashulladékként.
Az jó. Azóta hogy fel is lett újítva.
Hát mégis nekik köszönhetjük, hát, hogy elbontották az előzőt. Ezen kívül egyébként volt ő főorvos egy kórházban, mindenféle végzettség nélkül. Reggel 8-ra bement egy interjúra, 10-kor már vizitet tartott, és 2 héttel később főorvos volt abban a kórházban. Ezért ült egyébként. Azt hiszem a tetőszerkezet eladásáért nem, de ezért igen, mert az egyik beteg meghalt az ő felügyelete alatt. Uh-huh. Nem meglepő módon, hiszen csak kiadta magát orvosnak. Uh-huh. Illetve volt ő egyébként plébános évekig, egyszerre 2 hitközösségben hitközösséget is vezetett, volt ő jogász, és ebben a munkásságában, amíg ő jogászkodott, elérte, hogy módosítsák a büntető törvénykönyvet. Érdekes életútja volt az úriembernek, és egy kicsit arról szeretnék beszélni, hogy van-e különbség ügyeskedés, illetve hát konkrét csalások között, meg hogy próbáljunk egy kicsit ilyen filozófiai dolgokon utána menni, hogy próbáljunk megítélni. Tehát nyilván azonnal elítéljük, amikor főorvosnak adta ki magát az úriember, viszont milyen jót nevettünk, amikor eladta a nyugatinak a tetőszerkezetét. Uh-huh. Tehát mintha a különbség lenne a két igazából ugyanolyan szintű csalás között.
Hát különbség van, mert azért az orvosnak kiadni magad, és ember életek fölött befolyással lenni azért az más.
Én fel is írtam kérdésnek, hogy hol a határ, és például benne volt ez, hogy a téma adja, tehát hogy mondjuk eladunk valamit, vagy veszünk, és akkor abban lehet disztingválni, az összeg adja meg, hogy oké, 10 000 forint alatt az csak ügyeskedés, azzal csak szemesnek áll a világ, de 6 millió fölött már az már azért úgy nem nézzük jó szemmel. Az, hogy egy embert érint, vagy közvetlenül érint embereket, vagy hogy egyáltalán az, hogy kiket érint uh-huh. a csalás. Hogy hol tudjuk behúzni azt a kis finom vonalat, amit még úgy elnézünk, vagy nem nézünk el. Mert mondjuk hozzunk egy példát, és akkor itt a konkrét példa legyen. A Mély Múzeumnak a weboldalát mikor kellett, akkor nekem egyből az jutott eszembe, hogy Geri, hiszen te foglalkozol ilyenekkel, hogy téged kérlek meg, hogy csináld meg. Uh-huh. És hogy ez így teljesen normálisnak tűnik. Uh-huh. Nem? Hiszen van a baráti társaságban valaki, aki ért hozzá, aki jól meg tudja csinálni, és hát nyilván őt fogom megkérni. De mi van akkor, ha én mondjuk nem a Mély Múzeumnak kérem, hanem elindulok a választásokon, leszek a 8. kerületi vagy mi a 8. kerületnek a polgármestere, és szükségem van egy weboldalra.
Szerintem itt a határ az ott van, hogy a weboldal elkészítéséért Geri azt az árat adja, amit amúgy is a weboldalak készítéséért szokott elkérni. Tehát, hogy a Mém Múzeumnál is, hogyha nem tudom, te kapsz egy pályázatot, x millió forintot, és akkor a Geri ad egy 3-szoros árat, és akkor még abból a felét még visszaossza neked, akkor szerintem ott sincs ez rendben. Hogyha polgármesternek indulsz a 8. kerületben, de egy piaci árat ad, amin ő amúgy szokott dolgozni, az abszolút elfogadható. Ha ott is, hogyha tripla árat, vagy 5-szörös árat, vagy akár 2-szeres árat ad, akár saját magának, mert jó haverek vagytok, és akkor neked majd valamilyen kedvezményt ad egy másik munkához, az már megint nem okés. Tehát, hogy én így gondolom.
Igen, ez egy érdekes dolog, hogy nekem ez nem tudom, egy hónappal ezelőtt jött föl bennem, hogy tényleg a környezetünkben lévő embereket ugye keressük meg azzal, hogyha kell valami, hogyha mondjuk el akar az ember indulni egy pályázaton, akkor megint a környezetében néz, mert ugye azt gondoljuk, hogy hát ott a politika, ott van az, hogy ők is ezt csinálják, és hogy ők meg milyen rossz emberek ilyen szempontból, de ez nem, tehát nem az a rossz szerintem, hogy az ember a környezetében keres pályázati partnereket, csináltat meg dolgokat, weboldalakat, vagy generál kivitelezést, és stb. Tehát szerintem nem ezzel van a probléma, mert igazából úgy tudnak az emberek együttműködni, hogyha megvan a bizalom.
Így van.
Viszont azt teszem hozzá, hogy ugye az már egy másik dimenziója ennek a történetnek, hogy mi az, ami korrektül működik, és mi az, ami azért figyelj, beesett ide, apukám, 200 millió forint, ebből 100-at konkrétan jól megcsinálunk, mert 100-ból abból ki lehet hozni, amit valójában akarunk csinálni. 100-at meg így szépen ide-oda, kicsit túl árazva, meg ilyesmi, ezt így megoldjuk, és akkor mindenkinek jó lesz. Ez már az a történet, és ez én azt mondom, hogy mondjuk itt ez 300 ezer forintnál is. Tehát, hogy nekem itt ez nem az összeg, a létem, én ezt sokszor szoktam mondani, hogy például, amikor önkénteskednek emberek, és azt mondja, hogy hát jó, de ő ezért nem kap pénzt. Én ezzel úgy vagyok, hogy amit az ember, ha elvállal, és amit csinál, az tök mindegy, hogy az milyen összege, vagy így úgy, te, mint ember képviseled önmagadat. Tehát, hogyha te neked az az értéked 100 000 forintnál, hogy menjen a himi-humi, akkor 50 000-nél és 100 milliónál is benned van a himi-humi. Ha ez 100, 200, 300 ezernél nincs benned, valószínűsít, tehát, hogy én az az én világ, és lehet, hogy naív vagyok, és túl jól próbálom látni az embereket és a világot, de akkor nagyobb összegnél sem, mert hogy az értékek mentén éli az ember az életét, akkor az összegek meg ezek tök mindegyek, mert a szituáció a lényeg.
Én is hasonló féleképpen gondolom, hogy maga az intenció a fontos. Tehát, hogyha neked van fölösleges kreatív energiád, akkor ne az ügyeskedésbe próbáljad levezetni ezt az energiát, hanem lehet máshol is levezetni ezt a kreatív energiát.
Most Geri, te mondtad, hogy mondjuk a túlárazásnál lehet mondjuk ezt megfogni, hogy van egy, amin bekerül, és hogy azt mennyiért adjuk tovább. Ügyeskedésnek számít-e az, hogy a Mém Múzeumban én a shopnak a termékeiket, én azt AliExpressről, Wishről, innen-onnan rendelem, és legalább dupla áron adom el. Tehát úgymond túlárazom. Jó, oké, védhetem magamat azzal, hogy igen, arra másfél hónapot várni kell, hogy megjöjjön. Ha megjön, hiszen nekem is ragadt bent csomagom, több mint 30 ezer forint értékben, ami nem jött meg, és hát azt mondták, hogy már pedig itt van, pedig már pedig nincs itt. Hogy akkor itt hol van mondjuk a kockázatot lehet ebbe belerakni. Tehát, hogy így a Pepe Plüst azt majdnem háromszoros áron adom például.
Olcsón adod. Tehát, hogy ezt én nem olyan ügyeskedésnek veszem, hanem te itt egy vállalkozást csinálsz, és meg kell élned ebből a vállalkozásból, ez egy profitorientált vállalkozás.
De az építőipari cégek is azok, akik autópályát építenek.
Oké, de te ezt az AliExpressnek nem adod vissza az X százalékát.
Valóban nem.
Valóban
hát nem. Rendelem a következőt tőlük.
Tehát, hogy te egy szolgáltatást nyújtasz, és a szolgáltatásodnak ennyi az ára.
Akkor mondjuk nem is biztos, hogy a túlárazással van a baj, nem hanem a visszaosztással.
Igen, igen.
Hát az intencióval van a baj, hogy én ezt azért csinálom, hogy más embereket lehúzzak, és nekem erről irreális hasznom legyen igazából.
Én erről pont a Homo Deust olvasom most Harari-tól. Nagyon érdekes, hogy hasonló... Mennyire más perspektívákból tudunk ugyanoda eljutni, mert most ő arról ír, hogy a kapitalizmus és a fejlődés, és hogy hogy mindenki, tehát a 20. század előtt mindenki úgy gondolta, és itt megértettem egy olyan dolgot, ami miatt már annyira nem tudok haragudni, vagy megértem a fölöttünk lévő generációknak a mentalitását, mert a 20. századig az volt a gondolat sor, hogy csak úgy lehet fejlődni, hogyha valakinek több jár, de az azt jelenti, hogy valakinek kevesebb van. Tehát, hogy van egy, ők úgy gondolkodtak, hogy egy fix a torta, és a tortából a szeleteket lehet növelni és csökkenteni, tehát valakinek több lesz, valakinek kevesebb. Majd a 21. század a technológiai fejlődése meghozta azt a gondolkodásmódot, hogy a tortát ám lehet növelni. Tehát nem kell az, hogy az egyik ember nyerjen, a másik pedig veszítsen, hanem lehet ezt úgy is csinálni, hogy én növekszem, ő meg mondjuk stagnál, ami amúgy egy idő után a stagnálás ugye mindig hanyatláshoz vezet, de ettől függetlenül az intenció az, hogy én növekszem, de azért nem kell a másiknak kisebbnek lennie, vagy veszítenie, és ezt ugye a technológia hozta be, és ezt a példát hozza, hogyha mondjuk egy olaj, találsz egy olajpontot, és az odaépítesz 100 millió dollárból egy olaj kútfúrót, akkor az olaj egy idő után el fog fogyni, és az ükunokáidnak már nem jut. Tehát te nyertél, az ükunokáid veszítenek. Viszont, hogyha ezt a 100 milliót, ezt a napenergiába, megújuló energiába fekteted, akkor neked is van, és az ükunokáidnak is lesz energiája. Tehát teljesen más a gondolkodás most, és ez az, ami még szerintem azért nem teljesen ment át az embereknek, mert ez egy folyamat, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy fix a torta. De nem fix. A torta tud nőni, és akkor mindenki tud nagyobb szeletet kiszedni belőle. Annak, hogy ennek hol a vége a növekedésnek, az már ez egy másik adásnak a története, de ezért csak így nem tudom, hogy érted, hogy miért hoztam be ebbe a témába.
Igen, és rá is kapcsolódok, bár mondjuk nem a témájára, nem csak a kulcs szavakra belőle, hogy hozok egy újabb ügyeskedést, amit próbálj meg megítélni. Uh-huh. Ebben így, hogy behoztad a tortát, mondjuk az egyik ételkiszállító applikáció, ha reklamálsz, akkor ő általában ajánl fel valamennyi összeget kárpótlásként a következő rendelésedből. Vannak emberek, akik ezt képesek kihasználni, ugye, és hallottam olyanról, hogy a srác programozóként írt egy scriptet arra, hogy amikor ő rendel az applikációm, és átvált pipára, hogy megérkezett, akkor a ChatGPT automatikusan ír neki egy reklamációt azokra a kulcsszavakra, hogy hideg, késett, nem olyan a textúra, össze volt rázódva, tehát hogy valami olyan reális, ami nem az, hogy nem érkezett meg, hanem úgy tényleg lehet, és ezt automatikusan elküldi panaszként az applikációban. Erre viszonylag hamar jön egy válasz. Tegyük fel azt, mondják, hogy jó, hát 1000 forinttal tudjuk ezt kompenzálni a következő rendelésedről, de itt még nincs vége. Erre automatikusan be van állítva, hogy írjon egy újabb levelet, hogy köszöni szépen a felajánlást, de úgy érzi, hogy összeszer kettővel lenne elégedett. És ilyenkor jön a következő válasz, általában megfelezik, tehát mondjuk 1000 forintot ajánlott, ő kér 2000-et, kap 1500 forintot a következő rendelésére, és ezt ő automatizálta. Ez amúgy egyébként egy nagyon 1000 IQ, meg nagyon ügyes dolog.
Erre mondom azt, hogy az emberek unatkoznak, és nem tudják, hogy a kreativitásukat hogyan használják hasznos dolgokra. Ez neki hasznos, önérdekű, de nincsen benne semmi olyan rész, hogy a tortámat megosztom mással, hogy azt a pénzt, vagy amit itt megspórolok, azt valami jóra használom fel, amiben nem csak én növök, hanem az egész társadalom nő.
Tehát így most rossz, de hogyha mondjuk azt csinálná, hogy amik itt így kap kuponokat, azt utána jótékony célra ajánlaná, akkor
de
nem lenne benne
királt. De ne így szerezzen kuponokat, hát...
Kreatív, ügyes?
Kreatív, okos.
Persze, de... kreatív, okos.
Kvázi nem károsít senkit, hiszen a cég önként adja.
Nem, itt arról van szó, hogy valamit lehúzok.
Meg itt ez egy konkrétas hazugságra épül.
Így van, tehát hogy itt az intenció az negatív.
Igen, az tehát egy hazugság.
Itt ő automatizált egy hazugságot, és a lehető legtöbbet próbálja lehúzni a cégtől.
Tehát akkor igazából lehet elismerni tudás, meg kreativitást, de hogy azért elítéljük a...
Hát szerintem nem, igen, nem így kéne. Értem én, hogy ezeknek az applikációkban lévő árak már igen magas szinteket ütöttek meg, és hogy az ember próbál költségoptimalizálni. Ő olyan szintű tudással rendelkezik, amiben amúgy hatalmas értékeket lehetne teremteni a világon valahogy. Tehát, hogy nem tudom, hogy hogyan, ez nem a mi dolgunk ezt megoldani.
Erre is tudok példát hozni, csak hogy még bonyolítsam a szálakat, hogy például volt a magyar Facebook, ez a Hundub.
Igen.
volt, és ott óriási pénzeket raktak ebbe, állami pénzeket, hogy új, és ez milyen jó, és ez, ha emlékeztek, elég komoly propagandát is kapott. Írt egy szkriptet, hogy felhívja a figyelmet, hogy mekkora biztonsági rések vannak benne. Egy algoritmus automatikusan kigyűjtötte a privát üzenetekben küldözgetett képeket. És egy ilyen mappába rendezte, ami meg megint ilyen személyes adat, vagy hát a... De hogy így ez, a cégnek ezzel rendelkeznie kellett volna, hogy ez védje ezeket. Tehát ebből ezért egész komoly dolgokat tudtunk, hogy például ennek az alkalmazásnak köszönhetően tudjuk, hogy Tibi atya mennyit kapott a promócióért, hogy reklámozza ezt az oldalt, hiszen ott a Hundum üzenetküldő rendszerét használták az utalásnak az igazolásáról. Hogy itt meg akkor ez megint betört egy helyre, és akkor itt mondjuk az etikus hekkerés, vagy nem.
Hát igen,
megint ugyanúgy ügyeskedés területén.
Itt nem.
Lavírozunk.
Én a kettőt külön szedném. Mert az egyikbe önmagának szerez pénzt, a másikban neki ebből annyi lett a haszna, hogy ő rámutatott valamire, de ő ezért nem, tehát semmilyen pénzt vagy ilyesmit nem kapott, hanem
intenció.
Ha én a másik oldalon megint akarok lenni, és azt akarom mondani, akkor ő csak szórakozásból rombolt, hiszen lerombolt egy magyar fiatalos kezdeményezés.
Így is lehet nézni, de úgy is lehet nézni, hogy megvédte a magyar társadalmat attól, hogy olyan információkat osszanak meg, mert ugye azt is kell nézni, hogy a magyar társadalomnak a digitalizációhoz való hozzáállása, tehát hogy bőven lehetne még oktatni az embereket, hogy nagyon védjük, hogy kukikat nem fogadunk el, de FaceApp-at használunk, és igazából kidobtad az egész eddigi 10 éves adatvédelmedet a kukába. Tehát, hogy ezeket a dolgokat így el kéne mondani. Neki oktatásra nincs ideje, ez volt az, amivel így... Mert ez egy olyan dolog, amivel már az az ember is így elgondolkozik, aki tehát nem gondolt bele ebbe soha, hogy képeimet.
Igen, amit itt küldtem Jolánkának.
Így van, így. És ez pont arra jó, hogy akkor jó, hát akkor nem fogom használni, akkor maradok a Facebooknál. Kész, ennyi. Tehát, hogy ez szerintem ez, tehát, hogy igen, és itt is jöhet be az, hogy mindennek ugye minden érmének legalább két oldala van. Amíg érmének hívjuk, addig biztos, hogy kettő, de amúgy meg később több oldal is lehet.
Bár a kockákra így felhívjunk a 20 oldalas
tehát, hogy te is tudod azt nézni, hogy te most azt mondod, hogy ő lerombolt egy valamit, én meg ebben azt látom, hogy megvédett.
Tehát azért csinálta ezt, persze neki ez kreatív játék volt, és megmutatta, hogy milyen ügyes vagyok én, tehát hogy ezt meg tudom csinálni. Megint a figyelemhez vissza tudunk térni, hogy kell azért a figyelem. De hogy itt ezt jóra tudta használni. A kiszállító céggel kapcsolatosan, mert őt meg...
A pénz motiválja igazából
saját magát.
Igen. Jó, és hogyha nyilvánossá teszi ezt a scriptet, hogy ezt bárki tudja használni, hiszen úgymond a kiszállító applikációnak is a tulajdonosai egy szűk kör, aki jól jár vele, és amúgy a Facebook csoportokban, ha ott vagy, akkor ott a futárok is állandóan panaszkodnak, hogy mennyire lehúzza őket a cég, meg...
Azt a tudást, amit te szerzel, azzal a tudással mi az intenciód? Vagy az van, hogy a magad hasznára, vagy egy kis csoportnak a hasznára csinálod ezt az egészet, vagy közzé teszed, hogy srácok, a rendszerben itt van valami gigszer, ezt lehetne jobban csinálni, lehetne az árakon változtatni egy kicsit, lehetne a futároknak egy kicsit több pénzt adni, és akkor ezzel kapcsolatosan elindul egyfajta proaktív kommunikáció, mert jobbá akarjuk tenni ezt a rendszert. Vagy az van, hogy akkor itt is lehúzom, itt is lehúzom, itt is lehúzom, itt is lehúzom, itt is lehúzom.
Szerintem végső soron mindig egy negatív dologba fog belemenni, mert ahogy Tavkan is mondta, az intenciója általában az ügyeskedésnek negatív. És a negatív, negatívot vonz maga után.
Sziasztok, jövőtépítők! Nagy szeretettel köszöntünk egy újabb adásunkban. Heller Z. Péter hozta az ügyeskedés, korrupció témáját. Hát igen, ez kérdéses, hogy miért adunk ekkora nagy figyelmet ezeknek az ügyeskedőknek, a csalóknak. Lehet, hogy mi is szeretnénk ezeket a kreatív energiákat jobban felhasználni. Geri, milyen témát hoztál?
Hát én a minimalizmus témájáról szeretnék beszélni, okay. Ami pont az előző témának az ellentéte, hogy azért ügyeskedünk a legtöbbször, hogy többünk legyen. Én pedig azt hozom, hogy miért jó az, hogyha csak az van meg, amire tényleg szükségünk van, és hogy mi is ez a minimalizmus.
Miért jött ez a téma?
Tegnap előtt jött bennem föl, hogy hú, ez az, ami miatt otthon én Fóton rosszul éreztem magam. Mert hazamentem, mert a szüleim elmentek wellnesszelni, és akkor ilyenkor haza szoktam menni, és vigyázok az állatokra, ugye nyáron locsolom a kertet, stb. Tehát, és ez nekem egy ilyen tök jó, ilyenkor egy 3-4 napra kiszabadulok a pesti zajból, ott Fóton a kis madárcsicsergés, és nyugalom szigetére kerülök. De közben, amikor ültem a lakásba, ugye volt valami ilyen fura érzésem, és őszintén nem tudtam megfogalmazni magamba, hogy miért van itt, miért vagyok ennyire feszült igazából, meg ilyen dizzy a fejem, tehát egy ilyen nagyon, nagyon pörögnek a gondolataim, és ez nem a jó gondolatpörgés. És akkor, de ezt így eltettem, mert csináltam a dolgomat, és amikor hazaértem Zuglóba, akkor valahogy azt vettem észre, hogy ez az érzés, ez így fokozatosan kezd el enyhülni. És szembe jött velem a Less is Now minimalizmusról szóló dokumentumfilm a Netflixen, amit amúgy már egyszer láttam, de most úgy valahogy egy olyan hú, megértettem, hogy ülök a nappalim közepén, és hogy mennyivel kevesebb dolog van körülöttem, mint ott. Mert én nagyon szeretem anyukámat, de nagyon szeret gyűjtögetni, és ez nekünk a családban benne van, ez a nem dobjuk ki, mert jó lesz még valamire. És akkor ezért építünk amúgy nagyon nagy házat, nagyon nagy kerten, amiben egyszer csak lett egy garázs, amiben amúgy most megint mik vannak? Stuffok, tehát hogy cuccok. És ja. Autó meg nincs benne, mert csak cuccok vannak benne.
Hát raktárokat építünk, nem házakat építünk.
Így van. Na és ez annyira elgondolkodtatott, hogy hú, ennek mentálisan meg lelkileg milyen hatással volt rám az, hogy körbevettek dolgok, amik nem voltak a helyükön, tehát halmozódott, és ez ugye tudatalatt, mert ott, amikor kin voltam Fóton, én ezt nem tudtam magamban megfogalmazni, hogy mi bajom van. Hát mondom, mi bajom van azzal, hogy itthon vagyok a családi házamban, itt van egy aranyos cica, egy kutyus, és ezért tök szép a kert, meg minden, mi bajom van? Végre csönd van. Tehát nem értettem, hogy most miért kezdek el így feszült lenni. És akkor így rájöttem, hogy hú, hogy otthon is vannak azért dolgok, erről is majd a később fogok
most
mesélni.
Most a fölösleges dolgokra gondoltam.
Igen, itt a dolgok, itt ezek a cuccok. Ez a stuffs, igen. Ez a teljesen ebbi, erről lesz szó, és amúgy az utóbbi időben észrevettem magamon, hogy egyre kevesebb dolgot vásárolok, hála jó Istennek. Tehát, hogy tényleg csak akkor veszek meg valamit, amikor már érzem, hogy ez hiány van az életemben, és valamit ez úgy pótol, hogy itt most a jó értelemben, tehát nem ilyen lelki dolgokat.
Tehát, szükséged van
így
rá.
Így van. Tehát, hogy ténylegesen használni is fogom, és van helye az életemben. Na és igazából, hogy mi is a minimalizmus, az erről szól, hogy a minimalizmus egy olyan életfilozófia és életmód, amely arra összpontosít, hogy minimalizálja az anyagi dolgokat, és egyszerűsítse az életet. A minimalizmus a 20. században jött létre, amikor az emberek egyre inkább érezték az anyagi javak és a fogyasztás korlátait. És ugye hát itt jönnek ugye a marketinges, én is az voltam, vagyok mindig is, az maradok egy picit. De hogy
benned egy marketinges kis manó.
Igen, de tényleg ez mindig így van. A marketingesek viszont jól csinálják, amit csinálnak, elhitetik velünk azt, hogy vannak olyan vágyaink és olyan szükségleteink, amik amúgy valójában nincsenek. Ugye itt jön be azért a közösségi média és a reklámozásnak a témája, de most abba az irányba nem akarom elvinni, mert hogy tényleg jól csinálják, amit csinálnak, és hogy tudunk ez ellen védekezni úgy, hogy ténylegesen végig gondoljuk, hogy nekünk mire van szükségünk. Megint ugye az önismeret, és ugye az előző előtti adásban beszéltünk a prioritásokról és keretrendszerekről, és ugye ott benne volt a környezet ugye a listában, és hogy most számomra egy sokkal fontosabb, tehát sokkal jobban kiemelkedik most a többi közül, és rájöttem, hogy azért is akartam minél előbb elköltözni otthonról, mert ez amúgy rettentően zavart. És elkezdtem ugye utána menni, hogy ténylegesen milyen hatásai vannak mentálisan, és konkrétan tudatalatt megeszi az energiánkat és a szellemi kapacitásunkat az, hogy megveszel valamit, ami mondjuk azt, hogy impulzusvásárlás, vagy felkeltették benned a vágyat és a szükségletet, de ez csak egy mesterségesen generált valami, ami amúgy elég gyorsan el tud tűnni, viszont utána ott marad, és azt te nézed, és tudat alatt meg eszméletlenül elkezd zavarni, hogy te azt amúgy te pénzt adtál érte, és nem használod, de nem adom ám oda senkinek, nem adom el, mert megvettem, és hát, ha jó lesz valamire, és elkezdesz hozzá ragaszkodni.
Az az enyém.
Így van, elkezdesz hozzá ragaszkodni. És ezzel rengeteg energiát vesznek el az emberektől, úgyhogy az emberek ennek nincs is tudatában.
Egyébként a legnehezebb ebbe szerintem az a jó lesz valamire.
Igen. Nagyon-nagyon-nagyon kemény
mondat. Igen, mert közben akarok spórolni, és nem akarom kidobni, nem akarok szemetet generálni.
Igen, ott a környezettudatosság is, igen.
És eljutsz oda, hogy amikor szükséged van egy megfelelő tiplire, akkor nincs meg. Úgyhogy el kell menni, és kell venned egy újat, azt amikor majd nem kell, akkor fogod megtalálni.
Igen, igen.
Igen, csak tipli mennyiség és tipli mennyiség között is különbség van.
Még nem kezdtem el ezt a folyamatot, mert van ebben a Less is Now dokumentumfilmben, ezt mindenkinek ajánlom megnézésre, egy 50 perces, tehát hogy egy tök jó kis kikapcsolódás is amúgy az elgondolkodtató része mellett. Két feladat van benne. Még nem döntöttem el, hogy melyiket kezdem el, de ma valamelyiket elkezd. Tehát, hogy valamelyik lesz, mert csak úgy ültem az íróasztalomnál, és láttam, hogy gyerekek, egy tartóban 40 toll van ott. 40 toll, és így néztem, hogy stuff, és ezt minden nap látom, és ott van, és zavar, és hogy ez följött tudatos szintre, és hogy nagyon elkezdett zavarni körülöttem, hogy mennyi ilyen doboz, meg tollak, meg igen. Ilyenek.
De kidobni csak egyszer fáj 40 másodpercig, amíg kidobod, mert amikor már kukában van, onnantól már úgy helyreáll a lelki béke.
Hát de azért, mert ott már nem látod, nem veszi el a figyelmedet, és nem is vágyódsz arra, hogy akkor ez majd lehet, hogy egyszer majd fogod használni valamit.
Igen. Az egyik feladat az az, hogy 30 napon keresztül minden nap egy dolgot dobj ki. Tehát egyet. Tehát lehet, hogy az egy darab toll, egy darab bögre, ami már van 300-212 millió bögréd, abból egyet kidobsz, vagy odaadod a valakinek, vagy kirakod, úgy dobod ki, hogy kirakod a kuka tetejére, hogy azt az egy bögrét valaki akár elviheti. Ez az egyik technika, hogy ez 30 napon
nem
keresztül...
Nem fáj, tehát, hogy ez akkor elhúzod.
Várja, vigye végigodó a kettőt, és utána belevegyünk ebbe. Mert mit mondtam az adás előtt? Az önismeret fáj. Mondtam neked, hogy ezt nem fogod sosem megúszni, ezt el kell fogadni. És akkor a másik taktika, ez a... Na ez aztán üvöltve fájhat, és a kettő közül billegek, hogy belepakolsz mindenedet. Mindenedet belepakolod dobozokba, ráírod, hogy mik vannak benne, hogy ez a konyha, ez az izé, csak akkor veszed ki, ugye, amikor kell. Amikor és egy hónap el. Múlva, ami a dobozokban benne marad, az kidobod.
Na, ez a hatékony.
Ez a hatékony. Ettől még ráz a hideg is ebbe bele gondolni, hogy mennyi, közben akarok rajta változtatni, de a testem, az elmém, a mindenem, teljes ízét, ne csináld, hülye vagy, nem szabad.
Hát ez is jó lesz, igen. 3 hónap igen. Múlva.
És... Jó, de hát mindennek van köztes megoldása, mert hogy egyébként ez nálunk is probléma volt.
Ez is ügyeskedés, csak magaddal szemben.
Nem, a végletekre, de nem
szeretném. Elmondom, én azt szoktam, mert hogy egyébként ugyanez van otthon is, most már a gyógyuló gyűjtögetők, édesanyámék, tehát most már a... ott volt egy mély pont, amikor ebből egy nagyon komoly összeveszés is volt, amikor így tényleg semmit nem lehet már padlásra felvinni, sehol nem lehet semmit vinni. És jött egy lomtalanítás, és mondom, na jó, hát akkor végre meg tudunk szabadulni tőle, és egy darab törött műanyagbödör lett a lomtalanításra kirakva. És amikor ezt így megláttam, akkor azt mondtam, hogy na jó.
Shame.
És akkor ebből én ott radikális szabályokat hoztam, megmondtam anyámnak, hogy mindig, hogy jó, de ez kell, és akkor vidd fel a padlásra. De nem fér a padlásra már semmi. És megmondtam, hogy akkor viszem fel, ha lehozok valamit, nem nézheted meg, és kidobom. Leszokott, tehát sokkal kevesebb dolgot küld fel, mert tényleg felmegyek, fogok egy doboz, fogok egy valamit, amiről tudom, hogy az életben nem kell. Tehát múltkor ilyen a 30 évvel ezelőtti kábelcsomagokat dobtam ki, ami így nyilván semmilyen csatlakozóhoz nem jó már. A legtöbb nincs is olyan csatlakozó a gép, mert nincs az a technológia, amihez kéne csatlakoztatni, és akkor így egyrészt fáj neki, hogy dobok ki dolgokat, de hogy így sokkal kevesebb lett, és azt is észrevettem, hogy olyan dolgok kezdenek el felkerülni, amire én is azt mondom, hogy jó, ennek félre kell tenni. Tehát, hogy át lett gondolva, és akkor a múltkori lomtalanításnál már fél utca tele volt. Tehát, hogy sok a fejlődés az irányba, és hogy nekem is ez volt otthon, hogy megfulladtam. Uh-huh. És nekem a lakásfelújításomnál emiatt lett fehér minden fal, a bútorok szürkék, és azt mondtam, hogy én egy olyan lakást akarok, ami úgy néz ki, mint egy ilyen fotostúdió, mintha, hogy ne látszódjon, hogy ott lakik benne valaki. Uh-huh. És akkor egyébként ezzel most már egy kicsit már rápihentem.
Igen,
már
átmentél a
lakásom
végletébe ugye a dolgoknak.
Igen, tehát 3 évig a lakásom, most már elkezdtem vágyni a színekre, hogy legyenek bent. Uh-huh. És akkor, hogy a dolgok kidobása, én nem elhúzom 30 napra, hogy minden nap kidobok egyet, hanem úgy vannak szabályaim. Az egyik az, hogy úgy kerülhet be dolog, hogyha valamit kidobok helyette. Tehát, hogy megfelelő mennyiségű cucc van a lakásomban. Uh-huh. Ha valami újat akarok, akkor valamit kidobok helyette. Uh-huh. Tehát, hogy csak úgy nincs, hogy ó, kell még ez, hanem akkor megy valami. És ez jobban átgondolom azt, hogy tényleg kell-e emiatt. Uh-huh. Jobban akarom-e ezt, mint mondjuk ragaszkodom a másikhoz. A másik meg, hogy így időnként ilyen mondjuk ilyen 2 hónapot csak egy ilyen nagy-nagy takarítást, kvázi lomtalanítást egyben, amikor így sosem értik, hogy hogy van az, hogy így takarítom a lakásomat, és akkor így van 5 zsák szemét.
Már megint.
És így mondom, igen, hát ennek a, nem a... ez a kanapé mögébe esett zsepig adják ki a szemétnek a nagy részét, hanem a tollas fiókból kidobálok 50 tollat, ami már így beszáradt, soha nem is volt jó alapból, szerintem félbe vannak törve, uh-huh. Felhasználtam az alkatrészeit, ilyen kis puskákhoz a rugókat, tehát hogy egy konkrét szemét uh-huh. tárolok dolgok, vagy fiókokban, és akkor én ilyen 2 havonta egyszerre dobok ki egy uh-huh. csomót. De nagyon szimpatikus az a dobozos ötlet, hogy mindent berakni. Meg a másik, amit anyáméknak szoktam mondani, hogy amikor így valamit, hogy én ki akarok dobni, ők meg nem. Tehát, hogy a 100 napos szabályom van, hogyha valamit az elmúlt 100 napban nem használtál, vagy ha nagyon ragaszkodik hozzá, akkor az elmúlt 1 évben nem használtál, akkor valójában az nem kell neked. Uh-huh. És akkor nyilván vannak zárójeles dolgok, tehát mondjuk az, hogy 1 éve nem olvastam el egy könyvet, az nem azt jelenti, hogy ki akarom dobni azt a könyvet, mert hogy az úgy nem tudom, nekem megnyugtatnak a könyvek.
Hát látványai tovább lehet szokon. Azt adni a következő generációnak. Igen. Van benne érték.
Igen, de hogy így random cuccok, azok így, ha nem használtad 1 éve, akkor...
Nekem van egy fiókom.
A fiók.
Hallod, még a Windows Phone-os Nokia-m is benne van. Sokkal kisebb mértékekben van jelen az életemben, mint a szüleimnél, a családi háznál. De ugye itt van, és hogy ezzel most dolgom van, mert nagyon sok minden kötődik össze, és hogy régebbi adásnak az utó zöngéje, amin elgondolkodtam, az oda juttatott most, hogy ugyanaz a sor, vagy ugyanaz a dokumentumfilm, amit már egyszer láttam, és akkor is így, hát igen, ja, van benne valami, most meg ez a Jesus Christ, de nekem nagyon kell foglalkoznom. Én ezt meg akarom oldani, mert tényleg jobbá akarom tenni az életemet, és a kevesebb több. És az előző adás egyből jött a 2-vel ezelőtti adásunkba, hogy a környezet ott is mennyit gondolkodtam. Igen. Rajta.
Édesanyámnak van egy mondás, ez a rend a lelke mindennek. Uh-huh. Tehát, hogyha rendetlen a szoba, akkor körülbelül rendetlen a lelkem is.
Meg a fejed is.
Meg a fejem is. És abszolút ez van, hogy ha tele van a szoba, akkor a figyelmemet folyamatosan a dolgok elterelik. Hmm. És igazából ebbe fáradunk bele, hogy a figyelmünk folyamatosan kapcsol az egyikről a másikra, uh-huh. az egyikről a másikra, az egyikről a másikra. Uh-huh. És én nagyon szeretném én is úgy élni az életemet, hogy a less is more, hogy minél kevesebb figyelem elterelő dolog legyen a házba, a környezetembe, mert tudom magamról, hogy amúgy is figyelemzavaros vagyok, ha még fölösleges dolgok vannak itt-ott elhelyezve, az nem segíti az életemet, a uh-huh. produktivitásomat, a uh-huh. kapcsolati rendszeremet.
Hát a minőségedet, így van.
Tehát, hogy az jövőre nézve is, hogy most tervezek Budapestről kiköltözni, mikor, hogy milyen rendszert fogok majd kialakítani, de egy kicsit meg is bénít abban, hogy a jelenlegi rendszeremet újra gondoljam, hogy most minek gondoljam újra a jelenlegi rendszeremet, hogyha majd úgy is kimegyek, és majd úgy is lesz majd megint egy új nagy rendszerváltás, de muszáj beleálljak, mert elkezdtem ráeszmélni arra, hogy nekünk is elég sok staffsunk így van. Hogy igen, ez itt van, ez ott van, ez itt van, ennek itt a helye, ennek ott a helye, de van egy csomó olyan dolog, aminek itt is a helye van, ott is a helye van, és így hétről hétre mozog.
Amúgy aminek nincs helye, igen. Tehát hogy aminek ennyi helye van, annak valójában nincs helye.
Nincs helye,
és az annak, igen, a lakáson kívül van a helye. Ja.
Úgyhogy lehet egy ilyen challenge-et kiírni, hogy vagy naponta egy dolgot kidobunk 30 napon keresztül, meg akinek sok türelme van és energiája van, akkor az pakolja össze az egész lakását, és amit nem használ egy hónapon keresztül, azt takarítsa ki. Na, a kreatív energiákat erre lehet használni.
Igen, 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 igen. Szerintem most azért a világban, hála jó Istennek, elindultak olyan folyamatok, legalábbis én a környezetemben ezt látom, hogy átértékelődés, átgondolás, tehát tényleg az emberek kezdik egy kicsit újra gondolni, hogy mi is ez az élet, mert azért a technológia a 2000-es évektől kezdve
igen.
Nagyon belevittek minket olyan szituációkba, olyan környezetbe és olyan viselkedésekbe, ami most van az, hogy hú, a Covid az megállított minket, és segített ráeszmélni ezekre a dolgokra, és igen, már azért Covid már egy jó egy-másfél éve azért nem, nincs úgy az életünkben, de azt azért ne felejtsük el, hogy ezek a folyamatok ugye nem egyik napról a másikra jönnek, szerintem még 4-5 év múlva is lesznek olyan dolgok, ami visszakötjük, hogy igen, ha vissza akarom követni, akkor valószínűleg ez a karanténos időszakban.
Igen, hogy mennyi ilyen buddhista szerzetesek vannak, akiknek nincs semmiük, és hogy a filmek is azt a képet mutatják nekünk, hogy alapvetően ez egy ilyen békés és boldog élet, amikor nincs semmi, és akkor mindig ilyenkor a Diogenésznek a hordója, vagy Diogenész jut eszembe egy ilyen anekdota róla, hogy egyetlen vagyona egy bögréje volt, amiből ivott, de amikor látta, hogy a szökőkútból valaki a két kezét összerakva a tenyeréből iszik, akkor a bögréjét is eldobta, hogy így nem tudom, hogy ez túl van-e tolva, de lehet ezt is túltolni a biciklit, vagy valójában tényleg nem ezek. Bár mondjuk nem tudom elképzelni, bár vágyom egy ilyen buddhista életre én is, hogy...
Szerintem itt is az egyensúly, tehát hogy meg kell vizsgálni, mert a minimalizmus nem arról szól, hogy szakadjál mindentől és dobjál mindent, arról szól a minimalizmus, hogy találd meg azokat az eszközöket, azokat a dolgokat, amik jobbá teszik az életedet, és tényleg segítenek téged boldog emberré tenni, hogy a lakásban van 2-3 ilyen, az annyit dob a napodon és a környezeteden, és ez emiatt a boldogságodon, hogy el se tudod képzelni, de az, hogy mondjuk nem nézek napi 40 tollat, amiből tudom, hogy körülbelül, és az a kettő, amivel írok amúgy meg, máshol van, by the way. Tehát, hogy ezek a dolgok, hogy tényleg amikor rendet rakom, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, ugye akkor mindig van a káosz része, amikor basszus, és akkor az a teljes kivetülése éppen az elmédnek, amúgy az a káosz, amit ott látsz, csak megjelenik a valóságban, és majd amikor rend van, és leülök az íróasztalhoz, amikor egy-egy dolog van ott, és ilyen üresnek, de mégis csodálatosnak tűnik.
Minden a helyére kerül.
Így van. Én például a dizájnban is, amiket csinálok, én rengeteget használom az üres tereket. Tehát az, hogy amikor ránépsz valamire és üres, az jelenthet negatívat itt is, hogy az üresség, hogy úristen, az fel kell tölteni valamivel, vagy csak egyszerűen az a lélegzése annak az üres térnek, és amit segít téged, segíti az elmédet jobban működni.
És szerintem ez is annyira személyre szabott. Tehát, hogy a minimalizmusnak a folyamatát elkezdeni és ezzel kísérletezni, szerintem egy nagyon erős önismereti folyamat is tud lenni, hogy oké, én, Szabó Tamás, ebben a keretrendszerben akarok élni ennyi dologgal, ezekkel a kapcsolati rendszerekkel, mert hogy a minimalizmus szerintem nem csak tárgyi dolgokra, hanem akár kapcsolati rendszerre is rá lehet vetíteni.
Hát szerintem két nagyon érdekes témát feszegettünk ma. Beszéltünk az ügyeskedésről, egy kicsit beszélgettünk a minimalizmusról, és igazából egy a lényeg, találd meg önmagad, és úgy vagy jó, ahogy vagy. Na, sziasztok!
Sziasztok!